FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ha tovább jut az FTC az Európa Liga rájátszásába, már biztosan alapszakasz szereplő lesz valamelyik nemzetközi kupában. A Fradi egy gólos előnyből várhatja a Górnik Zabrze elleni visszavágót. Kezdés 19 órától. A magyar bajnok Eto viszont hátrányban van. A lett Riga ellen kizárólag győzelemmel maradhat esélye a Győrnek a Konferencia Ligában. 20 óra 30 perctől közvetítjük a mérkőzést. És ne feledjék, az úszó és atlétikai Európa-bajnokság eseményeit is hallhatják a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sport Rádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa Bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékosa, mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönjük, hogy bejöttetek. Ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
Szia! Terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyárra, úgyhogy én maradok itthon.
Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatottál a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
Igen, az egy bő 22-3 órás út volt, igen, oda-vissza, igen, utána volt még egy 2x4 órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyárra.
Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos vagy, hanem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszolj inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad. Te nem voltál Sydneyben a felnőtt
válogatottam. Igen, én Sydneyben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, holnap reggel indulok el, és én megyek még nyaralni most ebben a két hét pihenőben, másfél hét.
Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy vízilabdázó?
Fejben. Szerintem fejben.
Szerintem is.
Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina LB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
Tehát még lehet, hogy játszani is könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zoé nálad akkor, hogy, mert Tündinél meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
Hát, hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam, mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, tét meccs ugye a világkupán, de azért az a két hét, végig két hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval ezért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abból, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igencsak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 mérföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos versenyt, tehát U20-as EB-t. Roppant mond érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdukatát is, Tibapannát is, akik Szabijukat töltik, mondhatnám, és Varó Eszter, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint te Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertétke, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitásán igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van, itt meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már meg a szerintem beszélhetek a másik négy felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már fel le, annyiszor úsztunk fel le, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy tényleg így valahogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni. És azt tényleg így volt, igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, a szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe, és tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt két évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
Az ünneplésben mit lehet elárulni, mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot, vagy nem volt időre.
Nyilván, persze, bulisztunk persze csak e-sportolói keretek között.
Vagy akár ott a győzelem, meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni már, ami ugye publikus lehet, és már ahol készül.
Hát igen, nagyon vicces volt. Igazából inkább a vízben volt ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam, olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
Hajdukatával.
Nagyon vicces, még most is jövünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapattársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
Pontosan a dopingvizsgálatra.
Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkálni kellett, meg hajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
Mégiscsak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez nőknél, fiatal lányoknál, ez melyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk.
Igen.
Tündi, te hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt? Valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehet legjobban nézzünk ki rövid időn belül, még magunkra lángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallott, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérmet, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén Torma Lucának, meg hát mindig ilyenkor azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
Mint már mondtam, végéreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
Az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és
igen.
Innen jött azért a majdnem fordulat.
Tudom, még így benne van, is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondom, mondtunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele jó 5 méteres párbaj. Nem, és még volt egy hátrányunk. Hátrány volt, vagy 6-6?
Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány volt.
Hátrány volt, egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni, és ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés az, azért az az övé volt.
Igen, egyértelműen.
Tündete onnan a, mondanom, egy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes ez kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog. Egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
Akkor mit lehet mondani az 5 méteres párbajról, meg hogy a 22 lövés volt összesen, Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, 2 olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, én elég stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, ilyenkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar lőni.
Az egyszerűen majd beszélünk később.
Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB. Aztán meg beleltem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párba. Én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Kardos Dominika, rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
A rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő bal kezes, pontosan, a jobb oldalon,
jobb kezes. Igen, jobb kezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
Bal kezesnek kellene igazából lenni, az lenne az
optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy hú, ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy élsportoló. De hát...
Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, Kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk nem vízilabdázó volt.
Hát anyukám...
Kisteleki Istvánra gondoltam a nagypapára.
Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és ő azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
Ez biztos, mert én szülőként átéltem ilyet, semmihez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, ő, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-re kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy zavarja, én ezt nem bírom, és hogy létszi, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, ugye a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccsen kell nézni.
Lendvai Zóéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Smuk Tünde a két vendég, a BVSC játékosait, de Kapus Zoé pedig mezőnyjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez 28 év szünet után sikerült. Tűnni, mennyit játszottál, milyen volt számodra ez az U20-as EB? Nem csak a döntő, akár még szóbozhatjuk a holland meccset, mert én azt sem értem, hogy a hollandokat, nem emlékszem, hogy Hollandiát mikor verte meg női vízilabda válogatott több mint 10 góllal. Ők azért nagyon jók szoktak lenni az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Nem, mintha ismerném az összes korosztályos világversenyt, de azért az a mindenképpen most vagy egy nagyon rossz korosztály jött össze ott a hollandoknál, vagy ti voltatok ennyire jók. Na, Tündi, melyik az igaz? A holland meccset, több mint 10 gólos győzelem, az talán az első meccsetek volt a csoportban.
Igen, azt szerintem meglepett minket is. Azt tudtuk a meccs alatt, hogy nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és hogy ez több gólos győzelem lehet nekünk, mert azért sokat játszottunk már a hollandokkal a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten, semmelyik korosztályban. Így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. Nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek, így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk verni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de arról még nem beszélünk, majd csak a végén.
Hát szerintem összesen ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam, így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő. Ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogyha bármi van, én ugrom, ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kieséses szakaszban nem ugrottam vízbe. De ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyen ott a vezető első számú
hát
kapus.
Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más. Ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött cserekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig. Ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más fejben is. Most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
Épp ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezont, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Mágyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntőben, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr, tehát hogy neked ott a BVSZ-ben azért ez az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
Hát rengeteget szerintem ebben az egy évben rengeteget fejlődtem.
Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. A 5 méteresnél ez nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
Hát, de hát ott álltam, ezért is volt nekem szerintem kifejezetten stresszes.
Hát borzasztó lehet, ezt el tudom képzelni, milyen, mert oké, ezt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
Hát azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha az kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, ugye Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye csere kapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett, Duca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem tudsz kit megfogni, nem tudsz semmi, csak én magam vagyok, örlődök, és
drukkolok. És nézed, hogy nem, meg kell ugranom.
Igen, drukkolok ezerrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
Vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
Hát van, nyilván.
Tehát, hogy nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy cetlő, nektek is megvan, vagy a nem tudom én, valamilyen kütyűbe beleírjátok, hogy
hát nem,
ide lövi,
a fejünkbe beleírjuk, hogy meccsek alatt kiszoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és akkor az alapján menni.
Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána két újabb, könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyeddöntő, olaszok ellen, ahogy már itt Zoe utaltál rá, egy nagyon kemény elődöntő. A mindennapok, mennyit kellett utazni, mert ugye nem ebben a kisvárosban voltatok, hanem Lisszabon. Ez 15 kilométerre volt Lisszabontól, de akkor ti meg Lisszabonban laktatok?
Lisszabonban szálltunk meg, igen. Hál' Istennek nagyon közel volt a reptértel is. Úgyhogy a 4 órás repülőúton kívül nem nagyon volt megerőltető szerintem az, hogy milyen 20 perces buszutak voltak, ráadásul az edzőmedence, ha edzeri mentünk, az közelebb volt, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon jó elhelyezkedésű EB volt.
És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Bira Speci is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, ilyen akkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
Továbbra is ott a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zoe, illetve Schmuck Tünde, két 20-as EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Bíros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a Bíros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző. Úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy váratlan fordulat.
De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre 5-en, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent. Úgyhogy,
és érthetően, tehát nem bonyolította.
Hát nem, ő megmondta,
nem
hogy...
Nem kellett kód hozzá.
Igen, ő megmondta, hogy ilyen laza, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani. Én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel elég ért hozzá. Úgyhogy ő ezt illetisztázt az elején, rohadt egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig. Ezt is ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor mehetünk az EB-re.
Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor igen, világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
Igen, szerintem ez mindig jó mindenkinek, nekünk kapusoknak is jó, hogyha tudjuk, hogy a melyik lövés a blokké, hol kell állni a blokknak, a védőknek, hol kell állni a mezőnek is sokkal könnyebb, hogyha pontosan megvan adva, hogy akkor ez meg ezt kell csinálnod, és ez a, tényleg ez az ilyen egyszerű vízilabda, nem kell túl bonyolítani, hanem mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, azt elég jó, magas szinten tudjuk csinálni, és mindenki a saját feladatára fókuszált végig, és ez tényleg bevált most.
Hogy... Meséljetek egy kicsit a szakmáról, hogy mondjuk emberelőny, emberhátrányos szituáció, ez ebben a sportágban is alap, tehát aki nem lövi be az emberelőnyt, az valószínűleg ki fog kapni, mert úgy sokkal nehezebb. Ha meg jól védekezel, ez is kevés, tehát be kell lőni. Ez a statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kiadtunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Bíros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
És olyankor rögtön akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. A spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter hangját vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varro Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik.
Verekedés közben.
Igen, vagy ő ver meg valakit általában, úgyhogy ő, neki nincs nagyon energiája így kibeszélni, inkább így az átlövők meg a hátsó emberek szoktak beszélni, köztük így a Panna, ő ebben nagyon jó, meg nagyon profi, de próbálunk végig így kommunikálni, de szerintem inkább védekezésben beszélünk többet, mint elől, mert szerintem ott így jönnek maguktól így a helyzetek. Az olasz meccsen sehogy se jöttek, meg ott beszélni se tudtunk, úgyhogy...
Akkor hogy nyertetek végül 10-8-ra?
Hát... Mindig az olaszok ellen mindig nagyon nehéz, mert ők nagyon színészkednek, meg ők kicsik, és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura, aki pont az odat így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon izéltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani ott, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is, Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulról, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős, vagy hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
Hallatszódik?
Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusok irányítani mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálja arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mond is. Szóval
mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Zoénak a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon, szerintem most fejlődtünk mindketten a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de a mi kettőnk szempontjából én ezt így gondolom, és a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végigedzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást. Igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp megterhelő, mint eddig.
Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos vereség után végül hetedik lett. Mind a kettőtöknél, de Zoinnál már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles a következő egyik nagy cél, a hazai budapesti VB a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott, fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a rivalizálás így az olimpiai keretben, mert oda bődületesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
Hát az biztos. Ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
Cseh Sándor szövetségi kapitány, de hogy jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük. Idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm. Ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett?
Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
De te akkor most még nem vagy egyetemista.
De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benn kell lennem az iskolába, szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
Na, hát feldobta a labdát itt Zoli, Lendvai Zoli Smuk Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
Tehát felvettek?
Felvettek, igen, az első.
És nem levelezőn?
Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
Mi szeretnél lenni?
Hát orvos, még azt nem tudom milyen, ugye általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a vízilabdaszövetség, a Csesanyi, nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátráltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátráltassa. Ezt még nem tudom pontosan, hogy lesz.
De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet, tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell, Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak a női vízilabdában is, tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, ott most 20-as EB arany kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni azt, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk meg korábban Rióban.
Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen. De szerintem azért mostanában már jobb, főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része. De mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják rengetegen, ezren, hogy miért nincs közvetítés, szeretnénk látni, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány, TAU támogatásos sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EB aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten, Zoé már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EB aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégén, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
Meg. Zoé? Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulában a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? BVSC szinten?
Hát egyértelműen, amit a Zoé is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván az összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
De jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás. De
ott
majd,
kevés volt a változás.
Ugye, ott azt, megmarad, de az egy
igen,
másik
de azt azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk, Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
Tehát még a címvédő Ferencváros is retteket. Most elárulom, hogy két szőke vízilabdázó nő ült velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói VB-t szóba hoztam, vagy Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként ötödik emlékeim szerint a Montenegro elleni negyed döntős vereség után, mert a női csapatnak tényleg a négy közéjutás az sokszor megvolt, összejött, csak az az érem, az Tokióban kellett, hogy meglegyen. Egy nagy gratuláció, további sok sikert kívánok nektek, Lendvai Zoét és Smuk Tündét hallották, hallottátok, vagyis itt a Nemzeti Sportrádióban az U20-as EB aranyérmes női vízilabda válogatott két tagját. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Korábbi műsorunkból hallottak. Ez a Sport Történelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Ismét köszöntjük Önöket Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a Sport Történelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lulengés klasszisával. Szia Gábor!
Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszámmal jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Sawao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitsyatin, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült. Tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn. A pontszám 9,9, Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
Ez a bizonyos elem pedig, hogy az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
Zoli, az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játék előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején több hetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fenkölten, idézem, Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az 1 méternél alig hosszabb úton, milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét hallva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő idő morzsájának morzsája Kelcsak is hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassaskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett 2 aranyérrel lólengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban a második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női törvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
Mit lehet tudni Tordasiról?
Amikor gyerekként ott téblábolt az öttös a versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis, idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
Münchenben?
Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban, Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edit, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
A 6-os döntőbe Tordasi mellett bejutott Bóbis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnis, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bóbist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
Hogyan alakult a többi asszó?
Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer 4-en állnak 2-2 győzelemmel és 1-1 vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bóbis Bielova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bóbis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a Tordasi Colino csata döntött.
Azok után, hogy a 6-os fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak ekkor Colino tőre, behorpasztott a Tordasi Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
Miként alakult a döntőtus?
2 érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie, erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
Megtetézve azzal, hogy az aranyér a szétvívásban Colinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colino magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
Nyilatkozott Bóbis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
Igen, Bóbis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
Az akkor a képesportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női törcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vett, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Németre. Már az 1968 Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha a 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok Németh Klaus Wolfermann és a második Janis Lussis mögött dobogós lehetett volna.
Később erről Németh azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreára Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal is elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt Némethnek, hogy milyen jól dobott, mire Németh Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, lehet, hogy meglepetést látsz.
Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 cm-t.
A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Németh a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem Németh szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban az Arcanum segítségével? Turi Gábor elmondja.
Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elég tételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
Milyen visszhangja volt a Németh győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerely a rudugrók helyén ért földet, most Németh Miklós hajította el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor Németh a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen, és a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítményen rukkolt ki.
Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy Gerelyhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós, 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes 4 évvel később Münchenben, ezüst jutott.
Egy román játékvezető bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyzet találkozó 3-3-as döntetlent hozott és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany Iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább ez egy kérdés, mint kijelentés.
Így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája Kárpáti György lett.
A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
Magyarország megnyerte a tornát, Belgrádban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal, a Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok ellen 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akárcsak Németh Miklós édesapja, Szívós Istvánné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerül Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni.